Sok bajtól meg tudnánk óvni magunkat. Sok bajtól. Tudjátok, vannak olyan dolgok, vannak olyan bajok, amiket mások okoznak nekünk. Na jó, van, nem szórakozok vele. Tehát mit tudom, ha háború van, vagy ellopnak tőlem valamit, vagy kirabolnak, vagy bántanak, lelkileg, vagy fizikailag is bántanak. Tehát sok baj éri az embert, úgy is, hogy mások okozzák. De van ez a másik fajta baj, a másik fajta fájdalom, amit saját magunknak okozunk. Tehát az ostoba döntéseink. Úgy hívnám ezt, az ostoba döntések. És a Facebookra tettem ki egy-két hete, mikor készültem erre az üzenetre, ez, hogy sokan lájkolták, megosztották, semmi extrát nem írtam, valami ilyesmit írtam, hogy sokkal, sokkal több bánatot, sokkal több problémát, sérülés és fájdalmat okoztam saját magamnak, mint bárki más nekem. Tehát sokkal többet. Az én ostoba döntéseim miatt. Sokkal többet ártottam saját magamnak, mint bárki más. És a legnagyobb fájdalmaink ezen a földön azért történnek, ezt látom a saját életemen, és látom mások életén is, mert úgy döntünk, hogy elhagyjuk Istent. Tehát ott van ő az életünkben, de úgy döntünk, hogy nem. Vagy hát mégis ott van a kezünkben a Bibliánk. Fogjuk a Bibliánkat, vagy tehát ott van, kéznél van Isten tanácsa, vagy a bölcsesség, de így megyünk. Az élet viharán keresztül. Ahelyett, hogy így mennénk. De így megyünk. És tehát figyelmen kívül, tehát a legtöbb probléma, amit okozunk saját magunknak, az ez, hogy figyelmen kívül hagyjuk azt, amit ő mond. Figyelmen kívül hagyjuk. Tehát, és úgy akarjuk csinálni a dolgokat, ahogy mi akarjuk. Nem úgy, ahogy Isten mondja, hanem ahogy én szeretném. Ahogy én gondoltam. Vagy ahogy, mit tudom, a legjobb barátom. Láttam, vagy neki bejött. És egy csomószor az, hogy tudjuk, hogy mit mond Isten. Tudjuk. Most hát tudjuk, ismerjük. Csak nem állunk be alá. És rengeteg problémát csinálunk így ezzel magunknak. Tehát a két kezem kevés lenne, de még a két lábamon is, hogy megszámoljam azt a mondatot, hogy megkérdeztem, hogy de miért nem kerestél meg? Miért nem beszélgettünk egy kicsit? A kétet mielőtt meghozta a hülye döntését. És akkor mi volt a válasz? És én ettől kezdve nem is sajnáltam, mert úgy is tudom, hogy mit mondtál volna. Úgy is tudom, hogy mit mondtál volna. De én nem így akartam csinálni. Ja. Ja, azt már nem teszik hozzá, hogy de én nem így akartam. Csak ez, hogy úgy is tudom, hogy mit mondtál volna. Na, akkor jó. Akkor kiszakítottad bűzöljed. Egyed. És tényleg sokszor az van, hogy ahelyett, hogy ott lennénk az esernyünk védelmében, és ott élveznénk a biztonságot, amit úgy is hívhatnák, hogy Isten igéjének a védelmében. Istennek a védelmében, Isten gondoskodásának a védelmében, tekintélyében. Ehelyett mit csinálunk, fogjuk, azt letesszük, nem használjuk, ott hordozzuk, tehát közel van, elérhető, a kezünkben van, és sétálunk. Enélkül. Mert az esernyő ott van közel. De nem használjuk. Nem használjuk. Úgyhogy én azt látom a saját életemen, és persze mások életén is, hogy ebből nem jön ki jó. Ebből nem jön ki jó. Amikor így élünk, hogy csak pörgetni van ott az esernyő, de nem arra, hogy az védelem legyen számomra, akkor nem lesz jó vége. Nem lesz jó vége. És 1 Mózes 2-ben, szia! 1 Mózes 2-ben a 15. vers, nézzük csak meg. Igen, amiről ma beszélni fogunk, 3 dolog, amit egy férfi nem birtokolhat. Semmi gond. Tehát 3 dolog, amit egy férfi nem birtokolhat. Olvassuk ezt a verset 1 Mózes 2-ben, a 15. vers. Azt mondja, az Úristen tehát az Éden kertjében helyezte el Ádámot, hogy ő művelje meg a kertet, és viselje annak gondját. Akiben jelenleg most egy tanúsánk van, hogy Ádámnak volt munkája, mielőtt megházasodott. Azután ezt parancsolta neki, 16. vers, a kertben minden fának a gyümölcsét bátran, vagy más fordításban akár azt írja, hogy szabadon megeheted egy kivételével. Kicsit gondolj bele, ez volt a legeslegelső feljegyzett mondata Istennek az ember számára. Tehát a mondani valója mi volt, hogy a kertben minden fának egy gyümölcsét bátran vagy szabadon megeheted. Tehát tulajdonképpen azt mondja, hogy szabad vagy. Tehát szabad vagy. Szabad vagy. Szabad vagy. Tehát nem tiltás volt, nem az volt, hogy hagyd abba ezt, hagyd abba azt, hagyd abba amazt, ezt nem kéne csinálnod, azt nem kéne csinálnod, hanem az első mondata Istennek az ember számára az volt, hogy szabad vagy. Szabad vagy. És ez fantasztikus, mert ez azt jelenti, hogy Isten bennünket egy szabad életre teremtett. És szabadságra teremtett bennünket, hogy szabadon éljünk. Hogy tapasztaljuk meg a szabadságot. Örömmel. Örömmel. Amikor a szabadság egy örömet is hoz létre a szívünkben. Tehát szabadon ehetsz. Ez a fiúknak egy jó vers egyébként. Szabadon ehetsz! 17. vers. Ezt mondja, a jó, tehát egy kivételével, így fejezte be a 16. versbe, és aztán a következő, a jó és a rossz megismerésének fájáról nem szabad enned, mert amikor annak a gyümölcséből eszel, azon a napon biztosan meghalsz. Tehát azt mondja, hogy figyelj, Ádi, itt van minden. Igazából itt van minden. Minden a tiéd. Minden a tiéd. Ehetsz mindenről. Egyet hagyjál békén. Csak egyet. Az összes közül. Azt hagyjad. Tehát azt az egyet ne érintsd, az az enyém. Ha hozzáérsz, akkor annak következményei lesznek. De mindenről lehetsz. Mindenről. Arról az egyről nem. Annak következményei lesznek. És ugyanez igaz mindannyiunkra is. Mindannyiunkra. Tehát Isten azt akarja, hogy szabadságban éljünk, de a probléma az az, a baj az, a csalódás az az, amikor bejön egy ilyen kételkedés a szívünkben, ott mocorog, és akkor ott, főleg a férfiakéba, most róluk van szó, és aztán jön ez a gondolat, hogy tudom, mit mond Isten, de én nem úgy akarom csinálni. Tudom, hogy mit akar, vagy hogy akarja, de én úgy akarom csinálni, hogy én akarom. Na, most. És ennyi. És Isten azt mondja erre, hogy rendben, csináltad, de lesznek következményei, amik fájdalmasak lesznek. És most három területet szeretnék megbeszélni veletek, és erről a három területről szeretnék beszélni nektek, tehát ahol igazából minden férfi küszködik. Menjünk tovább. Tehát három terület, és az első terület, ahol minden férfi küszködik, ez Isten dicsősége. Isten dicsősége. Szia, foglalj helyet. Tehát férfiakhoz beszélek most, a gyülekezetben, és nem kint, hanem bent. Én azt látom, hogy 17 év után, tehát a férfiak küzdenek. Küzdünk, vannak küzdelmeink, és azt látom, hogyha ez a három terület, ez úgy rendben lenne. Tehát, hogy megtalálnánk a stabilitást. Tehát nem az, hogy küzdünk, mint malac a jégen, hogy tecsek le ezt a szatyról, gyorsan. Úgy. Minél tovább húzod, annál tovább zajong. Tehát, ha ez a három terület ez rendben lenne, akkor én azt mondanám, hogy micsoda áttöréseink lennének ebben a világban. És úgyhogy az alávetettség, tehát erről beszélek. Három terület, ahol a férfiaknak ehelyett ezt kéne csinálni. Beállunk a tekintély alá, a védelem alá, amit Isten igéje mond. Oké? Úgyhogy az első terület az Istennek a dicsősége. Lehet, hogy furcsán hangzik, hogy most ez mit jelent, vagy hogy van ez, de egy dolog biztos, nem birtokolhatjuk Isten dicsőségét. Nem lehet meg. Mi férfiak. Nem ragadhatjuk magunkhoz Istennek a dicsőségét. Tehát nem verhetjük a mellünket olyan dolgokra, ami Isten munkája. De tudjátok, milyenek vagyunk, tehát férfiak nagyon szeretnek büszkélkedni, szeretnek dicsekedni, megmutatják a bélyeg albumukat, vagy megmutatják a Matchbox gyűjteményt, vagy mit tudom én miket, megmutatja a kertet, vagy megmutatja az autót, vagy megmutatja, hogy mit eszkábált a kertben a gyerekeknek, vagy mit tudom én. Tehát szeret büszkélkedni, elmesélik, hogy milyen májerek voltak az iskolában, vagy ők kergették az összes lányt esetleg, vagy ők kergették az összes fiút el a lányoktól, hogy hozzáférjen a lányokhoz. Tehát mit tudom én. Tehát szeretünk. Mert élvezzük azt az érzést, amikor úgy mi lehetünk a hősök. Nem mondják ezt szó szerint, de élvezzük, amikor úgy felnéznek ránk, hogy te vagy a hős. Te vagy. Nagy vagy. Ügyes vagy. Tehát az a leggyakrabban előforduló szeretet nyelve a férfinak az elismerő szavak. Tehát szeretjük egyszerűen, hogy azt gondolják, hogy micsoda férfi, hősök vagyunk. De egy dolog biztos, hogy bármit is csinálunk ezen a földön, ha az nem Isten akarata, az rosszul fog elsülni. Tehát bármit csináljunk, bármilyen tutinak néz ki, vagy bármennyire verhetem a mellényemet utána, én voltam. Ügyes vagyok. Ezt várjuk a feleségünk. Jó van, Balázska, ügyes voltam. Elmosogatta. Ha nem Isten akarat az, amit csinálunk, akkor az nem fog jól elsülni. Úgyhogy nem mindegy, hogy hogyan éljük az életünket enélkül, Isten tanácsa nélkül, vagy Isten tanácsával, ahol védelem van, ahol betakarás van, ahol kegyelem van, ahol irgalom van, amin áldás van. Vagy anélkül. Majd mindjárt kiderül. Tehát a harmadik fejezetben, nem olvassuk most végig, de azon a harmadik fejezetben, hogy tudjátok, jön a kígyó, és azt mondja, tényleg azt mondta Isten? Tehát rásegít erre a kételkedésre, és akkor ők meg mesélik, vagyis hát Éva mesél, hogy igen, képzeld el, tehát egyből nyerekbe érezte magát, leállt beszélgetni, és akkor a negyedik vers azt mondja, de a kígyó így felelt. Ugyan, dehogy fogtok meghalni. Dehogy. És kicsit megállunk a negyedik versnél. Tehát magyarul azt mondja, hogy dehogy, ne izguljatok. Hát kegyelmes az Úr, nem? Jó az Úr, nem? Irgalmas az Úr, nem? Nem lesz baj. Nyugodtan tegyétek le, nem lesz baj, hát irgalmas. Irgalmas az Úr, kezd már nagyon meghalni. Isten igéje örökre megmarad. Ez egy kicsit megfirkant. Zsuzsa néni már tudta előre, hogy itt baj lesz. Na, még jó, hogy nem a fejemre csukodott össze, hogy eltűntem volna. Na, tehát, hogy... És egy csomó rossz döntésnél hallottam ezeket a mondatokat. Tudta, hogy rosszul fog dönteni, vagy tudta, hogy rosszul döntött, és semmi felelősségérzetet nem éreztem abban, hogy érezte volna, hogy ha nem egyszerűen, de úgyis jó az Úr, úgyis kegyelmes az Úr, úgyis irgalmas az Úr, ezt megbocsátja, és ez, és az agyam elszáll ilyenkor, de mindegy, ilyenkor sűrűn imádkozom, hogy ne harapjak le senkinek semmiét, fejét, de hogy azt látnunk kell. Igen, az Úr irgalmas, az Úr kegyelmes, az Úr jó, de a bűnnek mindig következménye van. A bűnnek mindig következménye van. És ez ott volt, Kerek Perec elmondta. Mit szabadok vagytok, örömmel, hancúrozzatok az egész kertbe, és tehát egyétek, élvezzétek a kertet. Minden fára lehettek. Egyet ne érincs, mert akkor következménye lesz. Ugyan, de hogy lesz, mondja a kígyó. De lesz. A bűnnek mindig van következménye. És azt mondja a 5. vers, Isten ez csak az, ugye folytatja a kígyó az ügyvédi munkáját. Isten ezt csak azért mondta, mert jól tudja, hogy amikor esztek annak a fának a gyümölcséből, felnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint Isten, megismeritek, mi a jó és mi a rossz. Oké, én azt gondolom, hogy ez a mondat, ez inkább annak a passzív férfinak szólt ott Éva mellett. Emlékeztek, amúgykor beszéltünk a passzív férfiról, most abban nem megyünk bele, de Ádám végig ott volt mellette. Tehát ez nem egy magányos beszélgetés volt a kígyóval, hanem Ádám ott volt végig mellette. És tehát mit is mond? Azt mondja, hogy azért mondja Isten, hogy ne egyetek, mert jól tudja, lesztek, akkor olyanok lesztek, mint ő. Megismertek, mi a jó és mi a rossz. Tehát magyarul azt mondja, figyelj már, gondolkozzál már egy kicsit. Hát lehet, hogy jók itt a dolgok ebben a kertben, de figyelj, ha esztek belőle, még jobb lesz. Tehát lehet, hogy jó ott, de ha ide jössz, és eszel, akkor az még jobb lesz. Hát hidd el, sokkal nagyobb leszel, olyan leszel, mint Isten. Többre fogod vinni, mi kell egy férfinak? Nem? Tehát mi kell? Több leszek, jobb leszek. Ja. Tehát előrébb mehetek? Húaj, de jó, akkor még jobban meg fogják veregetni a vállamat. Tehát többre fogod vinni, mint gondolnád. Vagy mint gondoltad. Oké, és aztán... Tehát ez egy hatalmas kísértés egy férfi életében, amikor ott van ez, hogy nagyszerűbb lehetsz annál, mint amilyen most vagy. És akkor ott vannak a különböző ígéretek. Csak annyit kell tenned, hogy engedetlen legyél Isten szavának. Csináld másképp, mint ahogy Isten mondja. És akkor nagy leszel, és akkor előrébb jutsz, és akkor jobb lesz, és akkor szebb lesz, mint valaha. Oké, tehát ez az ígéret. Ez az ígéret ma is ugyanúgy, mint ahogy a kígyó akkor megtette. Úgyhogy Ádám teljesen bepörgött és felpörgött a saját dicsőségére. Egyből Isten háttérbe szorult, és az önmaga előre menetel, az önmaga dicsősége lett fontos. Úgyhogy... Hát megfeledkezett Istenről. És ez simán megtörténhet velünk férfiakkal. Simán. Tehát ez a legősibb trükkje az ördögnek. Hagyd el nyugodtan. Hagyd őt el nyugodtan. Hagyd el. Jobb lesz neked. De ne felejtsük el. Ha kilépünk Isten tekintélye alól, akkor annak következménye lesz. Tehát abból baj lesz. Tehát nem lesz jó. Tehát nem leszünk védelem alatt. Ézsaiás 14, itt van fönn a kivetítőn, a 12-től a 15. versig. Ez sátánnak a bűnéről szól, hogy miért lett kirúgva a mennyből. A világosság angyala. Lucifer. Jót a legfőbb angyala. Bejárása volt a Szent Háromsággal való közösségbe. És büszkeség találtatott ő benne. És ez az, amit a kígyó megpendít a férfiakban, a büszkeség. És nagyon jól tudja ezt csinálni. Oké, nézzük csak meg. Azt mondja, hogy lehultál az égből, fényes hajnal. Hogy lehultál az égből, fényes hajnal csillag. Aki népeken tapostál, elterültél, mint a kivágott fa. Pedig a szívedben ezt forgattad. Egyes szám első személy. Felemelkedem a mennybe. Én felemelkedem a mennybe. Én fölemelem a trónomat Isten csillagai felé. Én felülök a szent hegyre. Messze északon az Istenek összegyűlnek. Én fölemelkedem a felhők fölé, és olyanná leszek, mint a felséges. Tehát ez az a kígyó, ez annak a kígyónak a szavai, aki megkörnyékezte Évát és Ádámot, hogy megpendítette az ember számára, hogy olyan lehetsz, mint Isten. És Isten csak azért tiltotta meg azt az egy fát, és annak gyümölcsét, mert attól fél, hogy olyan leszel, mint Isten. És tudta, hogy ha ezt megteszik, akkor kirugás lesz a vége. És mi lett a vége egyébként? Isten kirúgta őket az Éden kertjéből. Mert ha bukott állapotban ettek volna az élet fájáról, akkor örökre bukásban lettek volna, és nem lehetett volna őket megváltani. Tehát Isten a szeretete miatt rakta őket ki az Éden kertjéből. És egyébként, amikor kirakta őket az Éden kertjéből, még egy angyalt is, egy kérubot is rakott oda, aki lángoló pallossal őrizte azt, hogy vissza ne tudjanak menni. Mert akkor a bűnt, a bűnös létüket örökkévalóvá tette volna, ha esznek az örök élet fájáról, ilyen bukott állapotban. Úgyhogy Isten egy módon megmentette az emberiséget azzal, hogy abból a szabadságban most kirúgta őket. De tudjuk a könyv végét, hogy vissza fog minket vinni ebbe a szabadságba, a megváltás által. Na de megyünk tovább. Tehát itt van, ez a sátán teljesen el volt szállva önmagától, és ezt mindezt úgy tette, hogy közben Isten jelenlétében volt. És aztán mennie kellett. Tehát ez a büszkeség. A büszkeség miatt lett sátán kirúgva. És ez az, amiben mi is beleeshetünk férfiak, de ugyanúgy nők is. Tehát, és a röhely ez az, hogy ülhetek itt, Isten jelenlétében, ahogy sátán ott volt Isten jelenlétében, és ugyanúgy ott lehet az büszkeségem. Ugyanúgy ott lehet a büszkeségem, és el vagyok szállva önmagamtól. Tehát honnan tudom? Onnan, hogy én is hordtam ezt a cipőt, és onnan, hogy vannak férfiak, akik nem tették még fel ezt a kérdést Istennek, hogy Isten, miért teremtettél engem? Isten, mi a célom ebben az életben? Oké? Tehát mi a célom? Ezek kockázatos kérdések egy férfi szájában, mert hogyha Isten ezt megmondja és megmutatja, akkor utána már totál nyílt lázadás kell, hogy legyen az életemben, hogyha nem akarom azt tenni, amire Isten hív. Úgyhogy menjünk tovább. Az életünk nagyon rövid, csomó igevers van a Bibliában, ahol azt mondja, hogy az élet olyan, mint a pára, egy szempillantás, vagy egy pillanat, tehát eltűnik. És ezzel nem akarok senkit sem bedepressziózni, de az igazság az, hogy csak az fog megmaradni, ami Krisztustól van az életünkben. És nincs időnk a saját királyságunkat építgetni. És az el fog múlni. Annak nincs értelme. Annak nem lesz jó vége, hogyha saját királyságomat építem. Az életem királyságát. Ez el fog múlni, az övé, ez meg fog maradni. És ezért mondja ezt, hogy keressétek. Keressétek előbb az ő királyságát, országát. És minden más egyéb, amiért egyébként egy férfi fölteszi az életét, ugye, gondoskodom. Kajáról, szállásról, ruházatról. Gondoskodom, és felteszik erre az életüket. És minden döntésüket ez határozza meg. Isten meg azt mondja, hogy nem, ez a te királyságod építése, nem. Te törődj az én királyságom, és minden más egyebet meg fogok neked adni. Persze ez nem azt jelenti, hogy nincs munkám, nem dolgozom. Ez is része az a királyság építésének. De hogy mi az, ami motivál. Mi az, ami motivál belül a szívben. Na, de hogy imádkozzunk. Tehát imádkozzunk férfiak otthon, suttyomba. Jó, ne hallják az asszonyok. De imádkozzunk, hogy Uram, adj nekem nagyobb képet te rólad. Mert minél nagyobb a képünk Istenről, annál inkább rabul fog ő ejteni bennünket. Ha egy kis Isten, vagy egy képregény Isten, vagy egy kép a falon Isten, egy ilyen Isten képünk van, az nem fog tudni rabul ejteni. Az nem olyan, akit én követni fogok. És ez az imám nekem is, hogy egyre többet akarok belőled látni. Egyre nagyobbnak akarlak látni. Tudom, hogy nagy vagy, de egyre nagyobbnak akarlak látni. Mert minél nagyobb, annál inkább magával fog engem ragadni az életben, a döntéseimben, az élethelyzetben. És minél inkább magával rejtő, magával ránt, vagy annál kevésbé fog az én agyam elszállni önmagamtól. Minél nagyobb ő, annál kisebb vagyok én. De ez mind kockázatos dolog. Ez mind kockázatos dolog. És nagyon-nagyon sérti és aggasztja a férfiakat a kereszténységben. Amikor erről beszél az ember. Így van, így van. Úgyhogy tegyük le a terveinket, uraim, és mondjuk azt, itt vagyok, uram, célt adtál, tervet adtál, vezesd az életemet, leplezd le a tervedet, mutasd meg nekem a tervedet, akarom. Második terület, ahol küszködünk. Egy nő, aki nem a feleséged. Oké, egy férfiaknak ez a gyengesége. Tehát fontos szerintem erről beszélni, mert mi férfiak hajlamosak vagyunk arra, hogyha meglátunk valamit, akkor azt meg akarjuk kapni. És az az igazság, hogyha megkapnánk mindazt, amit hirtelen az ember úgy megkíván, akkor annak rossz következménye is lesznek. És hát én például, most én mindig a kajálásra jövök vissza, térek vissza, tehát én allergiás vagyok a cukros, lisztes, sós ételekre, mert látjátok, tehát teljesen fölpuffadok tőlük. Hát, valamit kezdenem kell ezzel a problémával. Nyugi. Köszönöm szépen. Tehát egyetlen egy nagy reménységem van, hogy a mennyben nem lesz gond ezekkel a dolgokkal. Ott minden kaja biókaja lesz, úgyhogy... Tehát jó lesz az. És tehát tudom, hogy egyébként nem kéne ezeket a dolgokat tegyem, ami cukros, ami lisztes, de mégis az ember megeszi, és tudom, hogy vannak következményei, és szenvedek is a következményeitől. De hogy ezzel küzdünk, férfiak. Hogy ott van a nagybetűs vágyakozás bennünk. Most ez lehet, hogy nem kaja, lehet, hogy nők, lehet, hogy kapcsolatok, lehet, hogy karrier. Tehát sok minden lehet. Tehát ott van bennünk a vágyakozás. És nem azt mondom, hogy... Tehát ilyenkor mindig úgy beszélek, hogy mi férfiak. Tehát nem az, hogy ti férfiak vágyakoztok. Ebben benne vagyok én is. Tehát én is küzdök ezzel. Tehát ott van az emberben a küszködés, és harcolunk. Tudod, elsétál egy csinos nő, főleg ilyenkor, és akkor... Tudod, utána néz, és az első pillantással semmi baj. Csak amikor a második, harmadik, negyedik, ötödik pillantással van a baj, vagy az első, mikor már 5 percig tart. Oké, tehát és jönnek a gondolatok. Jönnek a gondolatok a férfi fejébe. Tehát a nyálcsurgatós gondolatok, és... Tudom, mit mond Isten a szexről, tudom, mit mond Isten a házasságról, a házasságtörésről, de tényleg azt gondolod, hogy majd én egy nővel fogom leélni az életemet? Hogy ez lehet? Tehát van ilyen kérdés, amikor fölteszik. Azt mondom, hogy hát... Így nem fogom leélni vele az életemet. Így ott fogom hagyni. Ja, egyébként a legfrissebb, amit hallottam, hogy lehet, hogy majd meg is fogja hallgatni, de nem érdekel. Nem közénk jár az illető, de válni szeretne. És megvilágosodott, nem tudom honnan, de azt mondja, hát ha akkor, amikor hozzámentem, az nem Isten kijelentése alapján történt, akkor az nem is volt házasság. Tehát ez a válás már nem is válás. Ó, gyerekek. Ó, gyerekek. Ó. Erre mondom, hogy Atya Úristen. Tehát ez válás. Tehát ez baromság. Remélem meghallgatja. Ez baromság. Baromság. Bődületes nagy baromság. És egy nagyon rossz döntést fog hozni. Bár már az is olyan döntés volt, óva intettük, de hát mindegy. De hát mindegy. Ja, ez van. Ez van. De hogy tehát az emberek előállnak mindenféle kifogása, hogy miért ne tegyék Isten akaratát, hogy miért. Sőt, megmagyarázzák, hogy amit Isten mond, az ő véleményük szerint, az igazából az ilyen. Tehát még az ember még próbálkozik is különféle esernyőket rakni a feje fölé, de az olyan esernyő, mint ez. Meg van zakkanva. És a viharban nem fog megvédeni. Nem fog. Tehát nem ad védelmet. Nem lesz ott kegyelem, nem lesz ott irgalom, nem lesz ott áldás. Ja. Példabeszédek 6. 27. verstől. Azt mondja, tehetsz-e a zsebedbe izzó parazsat, hogy meg ne égesse a ruhádat? Tehetsz. Nem. Járhatsz-e égő parázson, hogy meg ne égesse talpadat? Most hagyjuk a táltos beavatást, jó? Nem. Megégetjük a talpunkat. Így jár, aki elcsábítja más feleségét. Nem marad büntetlenül, aki más asszonyához nyúl. Kész. Itt van. Tehát Isten megmondja a tutit. Elmondja. Egyenesen. Tehát ha egy férfi olyan nővel szexel, aki nem a felesége, tudod, és akkor azt mondják, tehát ő még senkinek sem a felesége, de egy nap majd lesz, de nem is a tiéd most se. Oké, vagy mit tudom én, tehát hogy de ő lesz a feleségem. Tehát mielőtt még elvenni. De ő lesz majd a feleségem azért. Ja, persze, ismerjük. Hány összetört szív van már ezzel a dumával. Amíg meg nem történik, apukám, vedd le a kezed a lányról. Ez a tanácsom. Ja. Nem érintheted. Tehát ha le tudnánk győzni, és ha le tudjuk győzni a szexuális kísértéseket, és bemegyünk Isten tekintélye alá. Tehát amit Isten mond erről, a területről, akkor ott áldás lesz. Akkor ott védelem lesz, ott biztonság lesz. De ha nem, annak rossz következményei lesznek. Rossz következményei lesznek. Ja, úgyhogy ennyi. Amúgy meg azt még ide fölírtam magamnak, biztos, mert általában, tehát rengeteg olyan lányt ismerek a kereszténységen belül, akiknek őrült nagy problémáik van a szexualitással már a házasságon belül, mert azt hiszik, hogy Isten prűd. És Isten szex ellenes. Nyilván ez azért van, mert az egyház is nagyon kesztyűs kézzel bánik ezzel a témával. És közben nem kell. Tehát most csak el akarom nektek mondani, hogy Isten szexpárti. Tehát Isten, ő találta ki. Tehát nem az történt, hogy jött Isten hűvös alkonyatkor, és rajta kapta Ádámot és Évát, hogy mi csináltok ti? Ezt ugye még nem is láttam. Miért? Mit csináltok? Nem. Tehát ő találta ki, az ő utasítása volt, szaporodjatok, sokasodjatok. Tehát ez az ő ötlete volt, tehát Isten találta ki. És van egy könyv a Bibliában, valószínűleg a férfiak, most miután ezt mondom, este gyönyörűen fogják olvasni a Bibliát ma este. Van egy könyv a Bibliában, ami szinte csak a szexualitásról szól, férj és feleség között, ez az Énekek éneke. Ebben szexelnek mindenhol. Tehát ha tudsz olvasni a sorok között, akkor szabadba, itt, ott, amott, leírják a különböző testrészeket, meg hogy mit csinálnak egymással, tehát őrület. Őrület. Tényleg őrület. Énekek, mondtam, tehát belelkesednek a férfiak a Biblia olvasásra. Az oldalszámot nem tudom megmondani, de a tartalomjegyzékben meg lesz. Énekek. 8 fejezet, tehát hamar végigmész rajta. Érdemes többször elolvasni. Úgyhogy Isten azt mondja a szexről, hogy hajrá, gyerünk, csak vannak bizonyos keretek, amin belül mehet a dolog. És ez a házasság. Tehát ez olyan, mint a tűz. A kandallóban biztonságos, de ha kijön a kandallóból, akkor mindent elpusztít. Tehát ugyanígy a szexualitás is. Tehát azokon a kereteken belül, amit Isten mond, azokon a kereteken belül, ez biztonságos. És áldás van rajta. Tehát mikor azt hallom, hogy tehát Isten megmutatta az igazit. Csak a jelenlegit ott kell hagynom. Jó, Istenem. Erre szoktam azt mondani, hogy akkor ezt nem Isten mutatta meg. Ezt az ördög mutatta meg. Az ördög rámutatott valakire. Tehát férfiak, el vagyunk hívva a feleségünk mellé. El vagyunk hívva a feleségünk mellé. Nincs opció, hogy ott hagyhatjuk őket. Tehát nincs opció. Ott van a helyünk mellette. Tehát nem lehet semmi okom rá, hogy ott hagyjam, hogy aztán egy másik nővel legyek. Nincs. Tehát ezt ne fogjuk Istenre. Ne fogjuk Istenre. De hát már elmúlt a szerelem. Hát, hagyjál már. Azért, mert nem kezdeményezel már felé, hanem inkább egy másik nő felé kezdeményezel, és azért van szerelmed felé. Az új miatt meg, hogy ő felé kezdeményezel, meg abba teszel energiát, meg gondolatokat. És arra hajtasz. Ezért. Ezért van szerelem egy másik nő felé, és nem afelé a nő felé, aki a tiéd, akit kaptál Istentől. Ja, úgyhogy kérdés az Urakhoz. Van-e olyan nő ismerősöd, akivel a találkozást sokkal izgatottabban várod, mint a saját feleségeddel? Könnyen meg lehet egy munkahelyen. Nagyon könnyen meg lehet. Izgatottabb vagy, hogy találkozol. Szeretsz vele sokat beszélgetni. Tehát... Ha igen, akkor vesz véget. Ma. Ennek. Ma. Ma döntsd el, hogy vége, nem találkozom vele többet. Még azt is mondanám, hogy ha ez munkahely, akkor ezért még érdemes a munkahelyet is ott hagyni. Akármennyire bizonytalan a lét. Mert az egész életedet tönkre tudja tenni. Az egész életemet tönkre tudja ezt tenni. Ja, úgyhogy... De hát mi csak barátok vagyunk. Aha, igen, mindig így kezdődik. Mindig így kezdődik. Tudod, a romantikus filmekben is ez a sablon. Mi csak barátok vagyunk. Ja. Láttam saját szememmel jó pár ilyen sztorit, hogy mi csak barátok vagyunk. És mi lett belőle? Ja. Példabeszédek 5, 18-tól 20. versig. Azt mondja, legyen forrásod áldott, és örvendez feleségednek, akit fiatalon megszerettél. Olyan legyen számodra, mint kedves szarvas ünő, vagy kecses gazella, melleiben gyönyörködjél, tehát Isten tudja, hogy a férfiak azok mellesek, az ő szerelme töltsön el örömmel. Miért keresnéd gyönyört idegen nő karjai között? Minek ölelgetnéd mellét az idegennek? Még egyszer ez a melles dolog. Tehát ezeket nem én mondom, ezt Isten mondja a Bibliában. Tehát onnan másoltam. Oda is, meg a jegyzetembe is. Tehát a probléma sokszor az, hogy a férj nem örvendezik a feleségének. És erről már beszéltünk a múltkor, hogy miért, mert ugyanúgy, hogy a canga öregszik, meg az autó is öregszik, és beszerzi az ujjat, ugyanúgy az asszony is öregszik, és újat szeretne. Tehát, de ebbe most már nem megyünk bele, de Isten azt mondja, örvendez neki, kezdeményez felé, barátkozz vele, és sokkal jobb lesz, mint most. Kezdj el, hát már 6 éve csak romlik a házasságom. Akkor gyerünk. Akkor most kezdj el egy 6 évet, ahol elkezded építeni a házasságot. Mi az, hogy romlott 6 éven keresztül, és a végén már ott vagy, hogy ott hagyod? Nem, akkor tölts 6 évet azzal, hogy elkezded felépíteni, és beleteszel energiát. Ja, úgyhogy egyedülálló fiúk, tudjátok, szeretlek benneteket, nektek is mindig mondok valamit. Ja. Gyakran előjön ez, hogy de nem tudok tiszta maradni, nem tudok tiszta lenni, annyira nehéz tiszta lenni manapság. És a szenvedély Jézusért az igazából, tehát húzhatunk egy egyenlőségvonalat, tehát a szenvedély Jézusért egyenlő az tisztaság az együttjárásban. Tehát amikor együtt jártok, egy kapcsolat van, ugye nehéz tisztának maradni egy kapcsolatban, főleg ha sülve-főve együtt vagyunk, főleg ha úgy vagyunk együtt, hogy kettesben, tehát nincs ott más, és ezt ki tudja manipulálni vagy a fiú, vagy a lány simán, hogy úgy legyünk, hogy kettesben, és aztán bedobja, vagy úgy öltözik, vagy úgy fújja be magát. Tehát ez nem kell meséljem, hogy mik a trükkök. És tehát nehéz tisztának maradni, de. Csak úgy leszünk szenvedélyesek Jézusért, ha tisztán tartjuk a kapcsolatunkat. Tehát legyen tisztaság. Ha kapcsolatban vagy, és beszélgetünk erről, akkor én ezt ezért szoktam mondani, hogy tisztaság az együttjárásban. Mert így lesz tűz és szenvedély Jézusért. Jób 31.1. Azt mondja, mikor még jó dolgom volt, okay? Tehát amikor még nem repkedtek a pillangók, meg a ugrott ki a szívem a helyéről, vagy tudod, a rajzfilmben egy kidullad a szemem, tehát nem amikor már elment az agya, elment az esze, hanem amikor még normális állapotban voltam, szövetséget kötöttem szemeimmel, hogy fiatal lányokra nem nézek vágyakozva. Tehát szövetség. Tehát amikor még nem gözöltél be, akkor szövetséget kötsz Istennel, hogy a szemeimet nem fogom vágyakozva ott ácsingóztatni egy lányon sem. Egyik lányon sem. És ez annak a kérdése, hogy Isten vagy Úristen? Emlékeztek az üzenetre? Istene vagy Úristen az életemben? Ha Isten, akkor nem érdekel, nem kötök szövetséget. Ha Úristen, akkor meg fogom tenni. Meg fogom tenni, szövetséget fogok kötni. Tehát megtörtént az, hogy a srác vasárnap azon a kézzel integetett Jézusnak dicsőítés közben, amelyikkel aztán a barátnőjét tapogatta szombaton, pénteken, csütörtökön. Tehát ez amikor nem Isten. De amikor Isten van az életemben, és nem Úr Isten. Nem ő az Úr az életemben. Ja. Nem itt kéne erről beszélni. Ha. Jó van. Dehogy nem. Én kicsit féltem, hogy az Ádám és Éva sorozat ez ilyen hosszú lesz, de nem bántam meg. Egyre erősebb a meggyőződés bennem, hogy erről fontos volt, hogy beszéljünk. Nem csak azért, tehát lehet, hogy azt mondjuk, hogy ja, hát itt vagyunk, mit tudom, öten férjek ebben a gyülekezetben, most csak az öt férjhez beszélünk. Nem, a feleségek nagyon hálásak. Az egyedülálló fiúk is kapnak bőven felkészülést, az egyedülálló lányok is. De tudom, hogy nagyon sokan hallgatják az interneten keresztül. Tehát tudom. És tehát szerintem, ha az egyház, a keresztény egyház jobban felvállalná ezt a témát a szószékről, akkor sokkal több képmutatás szűnne meg a kereszténységben. Sokkal több képmutatás. Akár a szexualitás terén, akár tehát minden területen. Tehát a kereszténység szinte menekül ettől a témától, egy istentiszteletről. Beszéljünk a Szent Sátorról, meg a kérubokról, meg a Frigyládának a fedeléről, az irgalom székéről, amik fontosak, és ott vannak a Bibliában, és fontos. De nagyszerű, ismerettel rendelkező testvérek borzasztó életet élnek hétfőtől szombatig. És aztán vasárnap meg annyira jól informálnak. Sőt, hogyha van kettő vagy három istentisztelet, meg még biblia tanulmány, és akkor már tényleg jó nagy a fejem, és mindent tudok a Bibliáról, de közben meg sántitok ezeken a területeken. Úgyhogy én fontosnak tartom. Tehát ott van például a pornóipar. 14 milliárd dollár megy bele évente. Férfiak a saját pénztárcájukból 14 milliárd pénzt, dollárt beletesznek ebbe az iparágba. Brutális mennyiségű pénz. Brutális mennyiségű. Tehát mi lenne, hogyha tehát a szegényeknek adnák ezt a pénzt, és nem egy weblapra, vagy egy magazin előfizetésre. Oké, tehát egy hozzáférhetőség, mit tudom én, milyen nénihez az interneten, vagy akármi. Tehát rengeteg dolog megoldódna, azt gondolom. És tudjátok jól, beszéltem én már erről többször is, hogy én is éltem ebben. Én éltem a pornográfiában, rabja voltam, tehát nem tudsz meglepni engem semmivel, de egyet tudok, ha küzdesz vele, tehát semmi köze nincs a viselkedéshez. Tehát ez nem egy viselkedési probléma, a pornográfia vagy a pornófüggőség. Ez nem viselkedés, tehát ez a szíven múlik. Ez szív dolog, nem viselkedés dolog. A szívből indul ki aztán a viselkedés. De ez nem egy felszín, nem a viselkedés felszínén van a probléma a pornográfiában, hanem a szíven belül, a szívben. Ahonnan fakad a viselkedés. És de most gondolkozz el, ha viselkedés lenne, akkor már rég meg tudtad volna változtatni, nem? De nem tud megváltoztatni. Tudom, hogy milyen ez. Az ember rabja. Elhatározza, vagy szégyeli magát, mikor megteszi, és utána elhatározza, és utána másnap ugyanúgy. Másnap ugyanúgy. Ja, úgyhogy szívügy. Szívügy. Úgyhogy kérd Istent, hogy változtassa meg a szívedet. Ne az, hogy adjon trükköket, vagy valaki adjon neked trükköket, hogy hogyan lehet leszokni, vagy mit tudom én. Ez lehet egy pár százalékos segítség, de amíg a szív meg nem változik, addig nem fog változni semmi. Tudod, és amikor a szíved megváltozik, és ott ülsz a képernyő előtt, és látod, és újra megnézed, akkor gondolkozz ezen, hogy te jó ég, ez valakinek a lánya. Mi lenne, az én lányom lenne, és őt néznék? És közben mit csinál magával a férfi, miközben néz ezt a lányt, a lányomat? Ez valakinek a lánya, vagy felesége, vagy mit tudom én. Tehát lelke van. Felbecsülhetetlen értékű. Jézus meghalt érte. No. És ez lehet, hogy segíteni fog akár ez a gondolkodás ott a képernyő előtt, hogy abba hagyd, vagy kikapcsold. Ja. Úgyhogy de én azt mondom, hogy egyedül nem lehet legyőzni, tehát szükséged van segítségre, kér segítséget. 1 Korintus 10.13 azt mondja, hogy eddig még csak olyan próbatétel ért benneteket, amely minden más embert is előbb-utóbb elér. Oké, tehát azt mondja ebben a mondatban, azt mondja, hogy bármint mész keresztül, az nem olyan, amit... Azon más is keresztül megy, és más is keresztül ment. Tehát végigmentek mások is rajta. És így folytatja. Isten azonban hűséges, ezért nem fogja megengedni, hogy túl nehéz megpróbáltatásnak legyetek kitéve. Sőt, amikor a próbatétel kellős közepén vagytok, utat nyit nektek, hogy kiszabaduljatok belőle. Így ki fogjátok bírni a megpróbáltatást. Tehát, ez azt jelenti, hogy van kiút. Tehát ha ebbe szenvedsz, és nehézséged van, van kiút. Van belőle kiút. És hogyha a győzelmed lesz ezen a területen, és mindegy, hogy házas ember vagy, vagy egyedülálló, ha győzelmed van ezen a területen, az Istennel való járásod egy olyan szintre fog jutni, amiről még csak nem is álmodtál. Annyira meg tudja kötözni a szívet és a lelket. A pornográfia, a szexualitás. Ja. Tehát a házasságod, a gyerekeid egy szabadságot fogsz tudni átadni. Egy szabadságot fogsz érezni. És más lesz a minőség a kapcsolatnak. Más lesz. Úgyhogy ha nekem sikerült, nektek is sikerülni fog. Biztos vagyok benne. Tehát van kiút. Van kiút. Nem érinthetjük a nőket, ha csak nem a feleségünk. Oké? Tehát ez fontos. Ez Isten tanács. Ebben védelem van, kegyelem, erő, biztonság. Tehát nem érintjük, nem érintjük. Nem a miénk. Se fizikailag, se az elménkben. Oké, lehet érintgetni nőt az elménkben is. Ugyanott vagyunk. Tehát ha megtesszük, ezt akkor eltávolodunk Isten tekintélyétől. Eltávolodunk Isten védelmétől. Ott állunk, és semmi nem véd meg bennünket, pedig ott van a kezünkben a védelem. Ja. Miért tennénk? Az ernyő alatt szabadság van, az ernyő alatt békesség van, az ernyő alatt kegyelem van, arra a helyzetre, arra a nehézségre, ami azt mondom, hogy összeroskadok alatta, de nem, Isten kegyelmet ad arra a helyzetre. De beszéljünk egy kicsit lájtosabb témáról. A harmadik Isten pénze, amit nem birtokolhatok. Isten pénze. Szeretek a pénzről beszélni. Nem azért, mert én vagyok Dagobert bácsi, és szeretném mindenkinek a pénzét nálam látni, de hogy tehát, arra már rég rájöttem, hogy egy női táskában turkálni, az kész öngyilkosság. Tehát van, hogy még mindig Virág megkér arra, hogy Bali, hozd már ide ezt, jó, hozom, hol van? A táskámban. Tehát ilyen egyenes lábbal vágom magam hanyat. Mert aztán a következő kérdés, vagy mondatom mi? Nem találom. De ott van benne. De hol? Nem találom. Küzdök vele. Aztán oda megy. Itt van, tessék. Gyerekkoromban azt is megtanították, hogy az anyu pénztárcája, az apu pénztárcája, hozzányúlsz. Balhé lesz. Nem nyúlsz. Nem nyúlsz hozzá. Nem nyúlsz. És tehát ezt meg korán megtanultuk. Nem is kellett nagyon számolni, egy, kettő, három. Lehet, hogy egyszer elszámoltak háromig, de ez elég volt megtanulni. Egyszer jutottak el háromig. Kaptam, mint szódás a lovát, úgy elvert. És aztán megtanultam. Ez idomíthatóak vagyunk. Na most tudom azt, hogy vannak férfiak, akik anyagi nehézségen mennek keresztül, és azért, mert hozzányúlt olyan pénzhez, ami nem az övé. Hozzányúlt Isten pénzéhez. Hozzányúlt Isten pénzéhez. És vannak következményei, ugye? Tehát amikor nem ebben a védelemben vagyunk, akkor vannak következményei. Mindig vannak következményei. És figyelj, itt van egy vers, 1 Timoteus 6:10. Azt mondja, a pénz szeretetükből sokféle baj és gonoszság származik. Pénz imádat, pénz szeretet. Ki? A pénz utáni sorrágás már letérített a hit útjáról egyeseket, akik ezen föl még rengeteg szenvedést is okoztak saját maguknak. Tehát itt nem arról beszél, hogy a pénz gonosz, hanem a pénz szeretete gonosz. A pénz szeretete gonosz. Tehát, és olyan emberekről beszél itt Pál, akik jobban szeretik a pénzt, mint Jézust. Tehát jobban szeretik a pénzt, mint Jézust. És a Biblia azt mondja, hogy na, gyerekek, ez problémához fog vezetni. Tehát ha a pénz előrébb van az életemben, a szívemben, akkor annak az probléma lesz. És büszke vagyok Malakiás prófétára, mert annyira bátor dolgot tett, és el fogjuk olvasni, az, amit mondott, hogy hihetetlen. Malakiás 3:9. Azt mondja, bizony, átok ül rajtatok, mert engem loptatok meg, ezt mondja Isten az ő népének. És egész népeteket sújtja ez az átok. Tehát bizony, átok ül rajtatok, mert engem loptatok meg. Tehát mi van? Hát Krisztusban áldottak vagyunk. Aha, tehát az, amikor viszont nem Krisztusban cselekszem, és aztán jönnek a következményeim, akkor az Isten áldása az életemen? Tehát amikor nem Isten igéje szerint teszem a dolgot, és megvannak a következménye, és bajban vagyok, akkor azt úgy hívom, hogy Isten áldása? Nem, ez az átok, tehát ez egy rossz következmény. És erről beszél itt Malakiás. Tehát ez volt a helyzet akkor, tehát az egész nemzet átok alatt volt, és sajnos ez van a mai társadalomban is. Ez van jelen helyzetben. De Isten kegyelmes. Isten kegyelmes, mert azt mondja, baj van, hozzányúltatok, de elmondom nektek, hogy hogyan törd meg az átkot. Tehát ha elkövetted ezt a hibát, rendben, semmi gond. Ha változtatni akarsz, akkor elmondom. Elmondom, hogy hogyan tudsz visszajönni. Hogyan tudsz visszajönni ebbe az áldásba. Hogyan? Tehát hogyan tudsz bejönni a tekintély alá, a védelmem alá ezen a területen. 10. vers. Hozzátok be a tizedet minden jövedelmetekből. Hozzátok be a tizedet minden jövedelmetekből. Oké, ez nem azt jelenti, hogy minden héten beteszek egy ezrest. Ez nem azt jelenti. És akkor én milyen bőkezű voltam. Hanem ez azt jelenti, ha 10 000 forintot keresek, mert mondjuk egyetemista vagyok, és a templom egerével vetekszem, akkor a 10 000-nek a tizede mennyi? 1000. Ha 100 000 forintot keresek, akkor a tizede mennyi? 10 000. Tehát erről beszél. Számok. Tehát nem az van, hogy ugyanannyit adjon a gazdagabb, meg a szegényebb, hanem százalékot mond. És akkor az arányos. És itt csak annyi, hogy higgyem el, hogyha Isten ezt mondja, akkor ő tudja azt, hogy az a 90%, ami megmarad, azzal rendben leszek. Rendben leszek. Ha a szívem rendben van, és azért adom azt a tizedet. Mert ha szuper költekezős vagyok, és nagyon szeretek kontroll nélkül költekezni, vagy olyan dolgokra, ami nem annyira fontos, akkor a 90-ből se fog kéne, meg a 100-ból se. És attól még nem leszek beljebb, ha minden mellett még azért adom a tizedet, és akkor hát a Isten. Tehát mindenképpen a szívnek rendbe kell lennie, az az igazság. Tehát ez nem a bővölködés evangélium, hogy add a tizedet, és akkor Isten sok pénzt fog adni, vagy sokkal jobb lesz neked anyagilag. Mert ha az ember nincs rendben szívügyileg, akkor nem is fog tudni adni tizedet, és nem is tehát nem tud Isten többet bízni rá. De mindegy, tehát hogy mit is mond? Tehát, hogy hozzátok be a tizedet minden jövedelmetekből, a templom raktárába, hogy a házamban legyen elég élelem. Oké, Isten háza az a gyülekezet. Nem egy valamilyen egyesület, vagy egy karitatív szervezet, ide is adom, meg oda is adom, vagy egy keresztény nem gyülekezet, hanem aki segíti ezt a gyülekezetet, azt a gyülekezetet. Nem, a helyi gyülekezetről beszél. A helyi gyülekezetről. Melyik az én szellemi családom, helyi gyülekezetem? Azt mondja, oda hozzam be a tizedet. És azt mondja, ezzel tegyetek próbára, mondja az Úr, a seregek ura. És figyelj, azután figyeljétek meg, hogyan nyitom meg nektek a mennyei zsilipeket, és hogyan árasztalak el benneteket áldásaimmal. Tehát azt mondja Isten, én meg akarlak áldani téged. Meg akarlak áldani téged. Nem elvenni akarok tőled, hanem érted akarok tenni dolgokat. Megáldani akarlak téged. Egyébként azért beszélek erről, és azért fontos ez a téma, Isten pénze, ez a harmadik pontként, mert általában a férfiaknak vannak gondjaik a pénzzel, vagy a gyülekezetben lévő adakozással. A férfiak, jellemzően. De azt mondja, figyelj, 11. 12. vers, míg a kártevőket is elűzöm tőletek, hogy ne pusztíthassák el, amit földetek terem. Szőlőtök sem lesz terméketlen, mondja az Úr a seregek ura, ezért minden nemzet áldottnak és boldognak mond majd titeket, mert országotok felvirágzik, mondja az Úr a seregek ura. Tehát azt mondja Isten, adok neked 10 darab ezrest, és nem tudtam összekapani 10 darab ezrest, mert nem volt, de adok 10 darab ezrest. Azt mondja, hozd nekem vissza egyet. Nem azt mondja, hogy adj egyet, mert abból tudok adni, ami az enyém. Ami nem az enyém, azt csak hozni tudom. Oké? Tehát Isten rám bízott 10 darab ezrest. És azt mondja, hozz. Tehát hozz vissza egyet. És én továbbra is meg foglak áldani. Tehát itt nem csak azt mondja, hogy a 90 elég lesz valami csodával határos módon, hanem azt mondja, és ez az én tapasztalatom, és sokunk tapasztalata, hogy mindemellett meg fog áldani dolgokkal. Tehát ez erről szól az a 11-12, hogy a kártevők elűzöm tőletek. Tehát 2-szer annyi ideig jó lesz a téli gumim, meg a nyári gumim. Érted? Tehát nem kopik úgy, vagy a mosógépem nem fog olyan sűrűn tönkre menni, vagy a dolgaim nem fognak meghibásodni olyan sűrűn. Erről beszél. A különböző körülményeimről, amik elromolhatnak, és minden hónapban rakhatom bele ebbe a pénzt, abba a pénzt, amabba a pénzt, minden viszi a pénzt. És ezekről a körülményekről beszél. Hogy ezeket a dolgokat megfogom, tehát elűzöm tőletek a kártevőket, hogy ne pusztíthassa el, amit a földetek terem. A szőlőtök sem lesz terméketlen. És a külső szemmel, tehát a minden nemzet áldottnak és boldognak fog majd titeket mondani. Mert felvirágzik az országotok, ezt mondja. Ez elképesztő üzlet. Elképesztő üzlet. Én azt mondom, tehát ez... És tudom, hogy nekünk férfiaknak a pénzügyekkel tehát gondunk van. Tehát amikor én Virággal összeismerkedtem, és aztán össze is házasodtunk, Virág rendszeres adakozó volt tizedileg. Hát ez aki, tehát Isten azt mondja, semmi probléma, persze. És én voltam a kis himi-humi, aki tudod, de hát most erre is kell költeni, meg arra, ugye ez a felelősségérzet, hát nekem, én gondoskodom a család, vagy az én felelősségem, és így, meg úgy, meg amúgy, és mindig volt valami kibúvó, és nem voltunk rendszeresek. Ott volt, tudtuk, hogy helyes, de könnyen találtunk kifogásokat az én vezérletemmel. Virágnak ez sose volt gondja. Nekem viszont volt. Mert a férfiaknak van. És hogyha... Ha mérges vagy rám, erről beszélek, akkor sajnálom. Tehát nem baj ez. Szükségünk van erre. Tudjátok, amikor a paráznaságról beszél az ember, akkor ki lesz mérges arra, hogy arról beszélek? Aki parázna, így van. Tehát ha az adakozásról beszélek, vagy tizedről beszélek, akkor nyilván az lesz mérges, aki nem teszi. Aki teszi, az meg megerősödik benne, és azt mondja, igen, igen, igen. Igen. És megerősítés számára. Úgyhogy fiúk, tehát össze kell szedjük magunkat. Lehet azért vagyunk bajban anyagilag, mert nem jövünk be. Isten védelme alá ezen a területen. Nem azt tesszük, amit Isten mond ezen a területen. És tehát itt az idő. Gyerünk. Csináljuk. Csináljuk. Inkább azt mondjuk, hogy majd mi csináljuk a magunk módján. Adjuk hetente az ezrest, vagy mit tudom én. Majd, annyi elég lesz, anyukám. Annyi elég lesz, anyukám. A kérdésem az ez, hogy hogy megy? Hogy érzed magad anyagilag? Hogy megy? Mizus. Nem jól. Valószínű. Tehát baj van. Vagy csak aggodalmaskodás van ezen a területen. Tehát általában három dolog történik, amikor pénzről beszélek. Három olyan gondolat jön elő fejekben. Nyilván ez a beszélgetésekből is jön. Úgyhogy ide kiírjuk. Tehát három leggyakrabban felmerülő gondolat az első. Én kipróbáltam, de nem működött. Jó, de szerintem nem próbáltad ki. Tehát ha azt mondod, hogy kipróbáltad, de nem működött, akkor azt mondom, hogy szerintem nem működött. Tehát ha én elhatározom, hogy fogyókúrázni fogok, és csinálom három napig, akkor nem lesz változás. Annyi, hogy éhesebb leszek. És a negyedik nap telezabálom magam jobban, mint ha az előtte lévő három napban ettem volna. Tehát meddig próbáltad adni? Két hétig? Három hétig? Tehát, hogy idő kell. Tehát ez idő kell. Tehát semmi nem történik instant, tehát idő kell hozzá. Idő kell hozzá. Ha meg tényleg kipróbáltad hosszú távon, és nem érzed a változást, akár egy szellemi frissességet ad, mert mondom, ez a szívnek a szabadságáról szól, a tized, Isten imádott az életünkben, akkor meg én azt mondom neked, hogy akkor menj oda Istenhez, és mondd azt neki, hogy hazug. Hogyha kipróbáltad, és nem működött, akkor mondd neki, hogy ígértél valamit, és nem tetted meg. De tudod, hogyha a tized területén nem bízunk Istenben, akkor hogy tudunk megbízni az üdvösségünket illetően, amit Isten mond? Akkor miért mondom azt, hogy viszont üdvösségem van, és örök üdvösségem van? Ugyanúgy Isten mondja ezt is, meg azt is. Hát hogy? Ja. Második mondat, amit de erről is már beszéltem, a tized nem az új szövetségben van. Máté 23:23. Na, ugrunk. Hoppá! Följött. Jaj, nektek, képmutató törvényt tanítok is, farizeusok, mert mindenből tizedet adtok, még a mentából, kaporból és köményből is, de elhanyagoljátok, ami a törvény szerint nehezebb. Igazságosan ítélni, könyörületet gyakorolni és hűségesen élni. Pedig ezeket feltétlenül meg kell tenni, és azokat sem kell elhanyagolni. Oké, tehát itt arról beszél, tehát hogy feltétlenül meg kell tenni, és nem szabad elhanyagolni, a tizedről beszél. Tizedről is, és az igazságos életről is beszél. Mind a kettőről. De ha már egy vers mondja azt, hogy adjunk tizedet, akkor az már elvileg elégnek kéne legyen. Tehát ha Jézus szájából már egyszer elhangzik. De többször elhangzik. Nem Jézus szájában, hanem a Biblián keresztül. Tehát a harmadik, ez a kedvencem, tudtam. A gyülekezet a pénzemet akarja. Yeah. Én erre ezt mondom, nem feltétlenül szemtől szembe mondom ezt gondolom minden esetben, amikor azt mondják, hogy kérlek, ne vestítsd a saját bűnödet a gyülekezetre. Oké? Tehát ne gondold azt, hogy a gyülekezet olyan kapzsi, mint amilyen te vagy. Amikor ez a vád éri a gyülekezetet, hogy a gyülekezet a pénzemet akarja. Tehát a gyülekezet nem a pénzedre hajt. Nem a pénzedre hajt. Tehát, kérdésem. Ez a gyülekezet minden ember felé szolgál, aki itt van? Igen? Bárki bejön szolgálunk felé? Igen. Leellenőrizünk bármikor bármit, bárkit, hogy te most tizedadó vagy, vagy nem vagy tizedadó. akkor ide ülhetsz, akkor oda ülhetsz. Akkor te a szendvicsbe nem kapsz, mert te nem járultál hozzá. Te a sötét sarokba ülsz, mert te nem fizetsz a villanyért. Tehát nem. Tehát függetlenül attól, hogy adjál valaki a tizedet, vagy nem, tehát nincs megkülönböztetés. Az egy dolog, hogy én tanítok erről, és aztán most neked vagy rápirít a kis lelkedre, vagy megerősít, mert adod. De tudod, ez... megmondom, hogy ki akarja pénzedet. Az étterem. Az étterem. Mert ha eszel, és kijössz fizetés nélkül, akkor még a rendőrt is rád hívja. Ők a pénzedet akarják. Itt meg mindenben részesülhetünk, még akkor is, ha nem fizetünk be. Mert ez nem erről szól. Tehát a kettő nem függ össze. Tehát most én arról beszélek, hogy Isten mit gondol a pénzügyekről. És hogy akarja, hogy ékesen és rendben menjenek a dolgok. Az árkád a pénzemre hajt. Hát most úgy gondoltam, hogy nem fizetek ezért a pólóért, úgyhogy kisétálok az H&M-ből, vagy mit tudom én, tehát a garázs sztorból. Mert most annyim nincs, hát meg kell értsék, nem? Hát hó vége van. Ja, hát most... Vagy most gumit kellett cseréljek, hát most nem jutott. Ja. Tehát... ez a gyülekezet nem hajt a pénzemre. Tehát, csak egy statisztika. Ezt kisipoljuk a felvételről majd. Az elmúlt 2 hónapban az én családom 5 fős, tehát nem tudom hány százalék, mondjuk olyan 30-35 között van, akik rendszeresen járnak a gyülekezetbe ide. És tehát nem tudom, az hány százaléka, de ebből az 5 főből az én családomban 3 nem keres. Ez világos. És az elmúlt 2 hónapban az adományoknak a negyedét az én családom adta ennek a gyülekezetnek. És ezt nem azért mondom, hogy veregessétek meg a vállamat, de addig nem lesz gondunk, amíg mi ide járunk a gyülekezetbe. Meg ki tudjuk fizetni a bérleti díjat. De mi lenne, ha oda lépnénk mindannyian? Akik azt mondjuk, hogy ez a gyülekezetünk. És tudom, hogy sokan és többen fizetik. Tehát a második negyed, meg a harmadik negyed, meg a negyedik negyed, ezt ti vagytok. Ezt ti vagytok. Csak azt mondom, hogy nem vagyunk egyébként anyagilag baj, mert van tartalékunk, tehát semmi gond. Nem azért mondom, hogy bepánikoltunk, és akkor... Nem, de ez egy férfi üzenetsorozat, és ezen a területen a férfiaknak kiváltképp van problémájuk, és nagyon-nagyon jó, hogy erről beszélünk. Mint férfi a férfival, és tudod, felelősségvállalás, tanítás, tehát erről... Ja. Egyébként nincs olyan se a gyerekszolgálatban, hogy ha fizeted a tizedet, akkor majd a gyerekek felé szolgálnak, amúgy itt kell üljön, vagy ne hozd el. Tehát csak akarom mondani, hogy nem akarjuk senkinek a pénzét. Mi nem akarunk semmit tőled, hanem érted. Tehát érted. Érted van a dolog. Érted. Tehát megáldunk mindenkit, szolgálunk mindenki felé. Még azt sem csináljuk, hogy ha imád kérsz, vagy ha esetleg bedobod az imadobozba, akkor leellenőrzik, hogy tizet fizetünk, akkor imádkozunk érte, hanem nem. Tehát semmi ilyesmi nincs. Tehát személy válogatás nélkül. Oké, mert ez nem ezen múlik. Ez nem ezen múlik. De Isten adott nekünk egy felelősséget, és főleg nekünk férfiaknak itt a gyülekezetben. Nekünk kell elől menni. És akkor követni foglak. Nem csak az asszonyok a gyülekezetben minket, hanem Isten hozni fog embereket ebbe a gyülekezetbe. És meg fogjuk változtatni, meg tudjuk változtatni a környezetünknek a légkörét és a város légkörét. De ehhez nekünk be kell állni az élre. Férfiaknak. Ja, úgyhogy ez a mi döntésünk. mi döntésünk. Úgyhogy kérlek, ne mondd, ha ezt gondoltad, hogy a gyülekezet a pénzet akarja, vagy amikor a pénzről beszélek, akkor ezt akarom én sugallni, vagy ez van mögötte. Nem. Valószínű azért vagy mérges, mert Isten a szívedet pirickálja. És szorongatja. És piszkálja a téma a csőröd. Kemény, mi? De férfinak, tehát keménynek kell lenni. Egy férfinak keménynek kell lenni. És ez van. Tehát rajtunk van a felelősség, rajtunk van a nyomás, hogy gondoskodjunk a családunkról, gondoskodjunk a ránk bízottakról, és menjünk előre fele Istennel. És ez... És kijöhetek a nyomás alól, ha beállok az esernyő alá. A vonásaid is megváltoznak, ha védelm alatt vagy. Abszolút. Úgyhogy adjuk az életünket. Adjuk Isten dicsőségére. Ne a sajátunkra. És az egyetlen asszonyt vegyük el feleségül, és maradjunk is kitartóak mellette. Egy életre. És ne nyúkáljunk Isten pénztárcájába. Tehát tegyük Istent az első helyre az anyagi életünkbe. Tegyük. És Isten védelmet fog adni, amikor ezeken a területeken beállunk az esernyő alá. Ja, tehát te meg fogsz változni, a családod meg fog változni, a házasságod meg fog változni, a körülöttünk élő közösség meg fog változni, ha még itt leszünk, vagy lehet, máshol leszünk. Az egész város meg fog változni, az egész világ meg fog változni. Ha mi keresztények nem vallásoskodást játszunk, meg eljátszuk a vallásos kereszténységet, hanem beállunk Isten akaratába, beállunk Isten tanácsába, akkor ott lesz. Úgyhogy imádkozzunk, jó? Imádkozunk, most hajtsuk meg a fejünket, és férfiak, ha küzdötök valamivel, akkor adjátok most oda Jézusnak. Tehát adjátok oda Jézusnak. Azt az utolsó verset tegyük még ki, Gábor, jó? Máté 11-ben Jézus azt mondja, 28. versben, hogy jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe, és nálam megnyugvást találtok. Tehát Jézus nem elverni akar bennünket. Ha az, amit mond, az éles és vág, és a mélyre hatol, akkor ez nem azért van, mert bántani akar. Nem. Azt az igát vegyétek föl, így folytatta, amelyet én adok rátok. Oké, tehát ne a saját igánkat cígeljük, hanem van az ő igája. És tanuljátok meg tőlem, hogy én szívből szelíd és alázatos vagyok, akkor meg fogtok nyugodni. Tehát azt mondja Jézus, hogy csak lépj ki hitben, és add nekem azt a terhet, ami nyom. És a 30. vers, mert az iga, amelyet én teszek rátok, az nem nehéz. A teher, amelyet én helyezek a vállaitokra, az könnyű. Tehát azt mondja Jézus, hogy én nem olyan terhet fogok rátok rakni, ami alatt összeroskadná, amit ne tudnám megtenni. Hanem mindent megteszek, hogy tudj előre haladni. Mindent megadok hozzá. Megadom az erőt hozzá, megadom a képességet hozzá, megadom a védelmet hozzá, az áldást, hogy azt tehesd végre, amire elhívtalak. Ne azt nézz, hogy mi nincs hozzá, hanem bízz Jézusban, hogy ő mindent megad hozzá. Azt mondja, csak add nekem ezt a terhet. Úgyhogy... Uraim, tegyük fel a kérdést Istennek most, hogy Jézus, mi a terved velem? Mi a terved velem? Én nem a sajátomat akarom beteljesíteni, hanem a tiédet. És lehet, hogy a tisztasággal van bajod, vagy flörtölgetsz, vagy nem tiszta a kapcsolatod azzal, akivel együtt vagy, vagy pornózol. Hidd el, hogy megszabadulhatsz ma. Megszabadulhatsz ma ezektől. Tehát úgy mehetsz haza, hogy szabad vagy. Lehet, hogy nem vagy a pénznek az ura az életedben. Ez egyébként a legutolsó terület, amit egy férfi oda mer adni Istennek. De itt vagyunk. Itt vagyunk gyülekezetként, hogy segítsünk. Ha beszélgetned kell erről valakivel, ha imádkoznod kell valakivel, akkor nyitottak vagyunk rá, gyere. És szeretnék imádkozni, Uram, azokért, akiknek a férje nincs itt. Imádkozom ezekért a férjekért, hogy hatolj be a szívükbe. Ha így rajtunk keresztül nem is tudsz, mert elzárják magukat tőlünk, de hatolj be valahogy, Uram, nem lehetetlen. És érintsd meg ezeket a házasságokat, ezeket a férfiakat otthon. Kérünk, Urunk. És olyan régóta kérünk már, bizonyos esetekben, hogy már hitetlenek is vagyunk, hogy itt bármi történhet, de újra akarunk bízni, Jézus. Adj nekünk bizonyságokat, adj nekünk erőt, hogy továbbra is kitartsunk. És hogy ezek a hölgyek otthon kitartsanak. Köszönjük, Urunk, köszönjük. Atyám, köszönjük neked azt, aki vagy. Te hatalmas Isten vagy. Hatalmas erőd van, hatalmas tekintélyed, hatalmas. Egy hatalmas Isten vagy. Senki nem tud neked ellenállni. Senki nem tud keresztbe tenni a te tervednek és akaratodnak. Köszönjük az irgalmadat, hogy mindent, de tényleg mindent megadsz ahhoz, hogy ezt az életet éljük, amire elhívtál bennünket. Dicsérünk téged, Urunk. Köszönjük a szeretetedet, kegyelmedet. Jézus nevében. Ámen. És most megnézzünk egy videót. Tényleg akarunk segíteni. Tehát ha küzdesz valami ilyen területtel, kérlek, kezdeményez, beszélgessünk. Tudtok velem beszélgetni erről, tudtok a G-vel beszélgetni ilyen dolgokról, tehát bátran keressetek meg. De most ez a videó, ez arról fog szólni, hogy milyen ragályos lehet az, amikor az ember egy icipicit bőkezű. Oké, tehát ez ilyen mesterséges, ez egy megrendezett kis film, de gyönyörűen bemutatja, hogy ezek az apró dolgok, amiket meg tudunk tenni emberekért, ez mennyire ragályos tud lenni, de mennyire meg tud mozdítani sok embert. Oké, úgyhogy most adjuk oda azt, amit elhoztunk, az adományainkat, a tizedünket, vagy bármit, amit hoztál, tegyük bele a kosárba, és csak adjunk hálát Istennek, hogy tényleg mennyire tenyerén hordoz bennünket.